Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, az elmúlt időszakban elindítottunk egy sorozatot, a proféták sorozatát, kis proféták sorozatát, azonban a nagyheti időszak, illetve most, hogy egymás után nem én fogok prédikálni, úgy döntöttem, hogy inkább egy szabadon választott igét fogok hozni a testvéreknek, összhangban azzal az igével, amely a heti ige, ugye a Péteri levélből, itt az újjászületésről, megtérésről szeretnék a testvéreknek beszélni, illetve szeretném, ha egy tanítás, illetve egy evangelizációs lelkületben elhangzott igehirdetés hangozzék el. Úgyhogy így hallgassuk meg az általam választott János evangéliumának 3. fejezetében található igét, az első 21 verset, mivel egy hosszú szakasz, ezért ülve, maradva hallgassuk meg az igét. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindaz? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot, de nem fogadjátok el a mi bizonságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Thank you. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ennek a mai ige hirdetésemnek a központi témája, illetve fókuszába azt a kérdést állítottam, hogy akarsz-e meggyógyulni? Jézus számtalan alkalommal, amikor találkozik megterhelt szívekkel, megterhelt lelkületű emberekkel, vagy betegekkel, elesettekkel, gyámoltalanokkal, számtalan alkalommal találkozása folyamán megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ki fogom később majd fejteni részletesebben, hogy mi az az akarati szándék, hogy még ezt is ő munkálja. De most forgassuk igazán a szívünkben ezt a kérdést. Jézus szembesít bennünket ezzel a kérdéssel, akarsz-e meggyógyulni? Tudnilik, most amit az imént felolvastam, Nikodémus történetét, ott a fókuszpontban a gyógyító beszélgetés van. Gyógyító beszélgetés, ahol a Krisztusnak az ereje és hatalma jelenik meg. Gyógyító beszélgetés, hiszen egy ilyen vallásos háttérből érkező ember életét is meg tudja Jézus gyógyítani, rendbe tudja tenni, helyre tudja tenni. És ami számunkra talán olyan kilátástalannak tűnik, arra neki bőven van hatalma és bőven van ereje. Ebben a gyógyító beszélgetésben sok minden előkerül. Jézus sok mindent megláttat, Jézus sok mindent felszínre hoz, rámutat. A gyógyítási folyamatban Jézus szava erejébe nyerhetünk betekintést. De tudjátok, drága testvérek, Jézus szavának van hatalma és van ereje. Lehet, hogy vannak, akik ezt nem tapasztalták meg. Lehet, hogy ugyanaz a szó, vagy ugyanúgy tűnik, mint másiknak, bárkinek a szava. De hiszem, és látom, és megtapasztaltam én is, hogy Jézus szavának van hatalma, és van ereje. És ebben a gyógyító beszélgetésben sok mindent megláthatunk. Megláthatjuk azt, hogy Jézus nem a második, a harmadik, az ötödik, vagy a tizedik helyen szeretne lenni. A te életedben sem, meg az én életemben sem. Hanem ő azzal az igénnyel lép fel, hogy az első és a legfontosabb helyen szeretne lenni Jézus. És lehet, hogy vagyunk itt, akiknek második, harmadik, ötödik, tizedik, századik, de Jézus azt mondja, hogy én szeretnék a te életedben az első helyen lenni. Szeretnék a legfontosabb lenni. Szeretném, hogyha hozzám igazítanál mindent. A döntéseidet, a kapcsolataidat, az egész életedet. Jézus ezzel az igénnyel lép föl, és így szólít meg bennünket. Ő az első helyen szeretne lenni. Ő nem akar a második, nem akar a harmadik. Ő nem elégszik meg azzal, hogy esetleg ott a sarokban lecsücsülhet. Szíved sarkában, vagy életed sarkában. Ő akkor nem fog ott lecsücsülni, akkor kilép. Ha nem az első, akkor semmi. Nem a szívünk csücskébe akar gugolni, hanem a teljes szívünkre igényt tart. És azt is megláthatja velünk, hogy a vallástalanság és a vallásosság egyaránt a kárhozatba visz. Egyaránt. Ezért Jézus döntés elé állít, és szeretné állítani az embert, és ma bennünket, a megszólításban, a beszélgetésben, ahogy Nikodémust is. A döntés elé állítás pedig megszólítással kezdődik. Azzal, hogy ő kopogtat az értelem, kopogtat az akarati szándékom és a szívem ajtaján. Ezért, amikor az a kérdés irányul felénk, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor Jézus az akarati szándékunkat is szeretné megszólítani. Az akarati döntésünket. Nikodémus, amikor azon az éjszakán elment, Jézushoz, hogy találkozzon vele, hogy beszélgessen vele, akkor az az akarati szándék is tőle volt. Ő döntés elé állít. Azt olvashatjuk Jelenések könyvében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ő zörget. Ő megteszi azt az első lépést. Ő nem rád vár egyszerűen, hanem oda megy, és kopogtat a szíved ajtaján. Ő zörget. Ő azzal a halk, szelíd, csendes szóval, de zörget, és a szíved ajtaján ott áll. És meg akar szólítani. És ő nem beront, ő nem ránk töri az ajtót, erőszakoskodik, hanem egyszerűen kopogtat. Hogy olvashatjuk a Zakariás könyvében, nem erővel, nem hatalommal. Nem erővel és nem hatalommal teszi ezt, hanem az ő lelke által, azzal a halk, szelíd, csendes szóval. Ő kopogtat. És ő szólít meg az igéjén keresztül. Hiszen azt olvassuk az igében, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Amikor ő megszólít, akkor az embernek van egy aktív és egy passzív munkája, amit úgy nevez a Biblia, itt láthatjuk, hogy ez a kettő, ez balanszban kell, hogy legyen egymással, együtt van, egyszerre van jelen az aktív munkában a megtérés, az az akarati szándék, az a döntés, hogy igen, Uram, én nélküled elveszett és megítélt ember vagyok, igen, Uram, én nélküled egyszerűen a kárhozatot érdemlő ember vagyok, és ezt felismerve azt mondom, hogy Uram, akkor kezdj velem azt, amit te szeretnél, amit te akarsz. Ez az aktív része az embernek. És van egy passzív munkája, amit úgy nevez a Biblia, hogy újjá vagy felülről születés, ahogy láthatjuk itt, amikor a szívben Isten lelke elkezd munkálkodni. Mert a Szentlélek munkálkodik az értelmünkön keresztül, és a Szentlélek munkálkodik a szívünkön keresztül is. És a megszólított aktív cselekvője az eseménynek, hiszen válaszol a megszólításra, és ezzel egy időben pedig Isten lelke munkálkodik az ember szívében. Az értelem megújulása és a szív újjászületése lesz az az egy egész, ahogy az ember átesik egy ilyen lelki szívtranszplantáción. Ezért olvassuk Ezékiel könyvében, ott láthatjuk ezt a kettőt. Azt mondja, hogy új szívet és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet és hús szívet adok nektek. Aztán láthatjuk ebben a gyógyító beszélgetésben, hogy Nikodémus ez a tanult, vezető, megbecsült, vallásos ember még nincs Isten országán belül. Még nincsen. Sok mindent tud, sok mindent ismer, sok mindent tanult, de még nincs az Isten országán belül. És lehet, hogy talán sok mindent tudunk mi is, lehet, hogy sok mindent ismerünk, lehet, hogy előről, hátulról, kibe tudjuk az énekeket, tudjuk az igéket, de lehet, hogy nem vagy még az Isten országán belül. És ez játszódott le Nikodémussal is. Egy tanult, művelt, sok mindent tudó, sok mindent ismerő ember, de nem volt az Isten országán belül, mert nem volt az övé, amiről Jézus beszélt. Ezért teszi fel azt a drámai kérdést Nikodémus, majd a kérdésre kérdéssel válaszol Jézus, azt mondja, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Te, aki mindent tudsz, aki ismered a Tórát, ismered az Ószövetséget, ismered a törvényeket, ismered a zsidó szokásokat, egy igazi jó vallásos ember vagy, te Izrael tanítója vagy, te tanítod az embereket, te prédikálsz, és te ezt nem tudod. Igen, mert úgy volt a nép tanítója, hogy ő maga még nem élte át, személyesen nem tapasztalta meg, hogy mi az igazi bocsánat és megbocsátás, mi az igazi szeretet, azaz isteni szeretet, és mi az örök élet. Jézus az ilyen emberekről azt mondja, hogy vak vezet világtalant. Jézus azonban nem akarja ebben az állapotában hagyni, hanem szeretne segíteni rajta. Szeretne segíteni rajta, szeretni az ilyen hiánnyal küszködő embert is meggyógyítani, mert ott van Jézusban az, hogy én akarom őt meggyógyítani. Ezért fogadja őt ének idején, beszélget vele, leleplezi azt a hiányt, ami benne van, mert szeretné őt is bűnbocsánattal és örök élettel megajándékozni. Mert azzal a jó vallásosságával Jézus nélkül marad a kárhozat állapotában, Jézussal a megtérés és felülről való születés által pedig az örök élete, az, amit ajándékként kap. De ennyire radikális, drága testvérek. De tudjátok, az Isten országában nincsen arany középút. Nincs. Itt ez nagyon komoly döntés. Egy életre szóló döntés, az életünket meghatározó döntés. De vagy ebbe, vagy abba az irányba. Nincsen ilyen arany középút, amit olyan sokan keresnek. És azt gondolják, hogy meg lehet lelni, meg lehet találni ezt az arany középutat. Nincs. Vagy Jézussal, vagy Jézus nélkül. Jézussal a kárhozat, Jézus nélkül az örök élet. A hatalma ereje mutatkozik meg akkor is, amikor egy masszívan vallásos ember Nikodémus életét, vagy egy ügybuzgó, öldökléstől lihegő, szintén masszívan vallásos ember Pál életét, vagy egy mindenki által megvetett, vámszedő Zákeus életét, és lehetne még sorolni, meg tudja változtatni. Mert ő mindig azzal a szándékkal lép fel, hogy akarsz-e meggyógyulni. Akarsz-e meggyógyulni. De szükséges erre a kérdésre válaszolni. És el lehet úgy is menni Jézustól, lehet, hogy Jézus nem direktben, de közvetetten, vagy átvitt értelemben, amikor a gazdag ifjúval beszél, ott is elhangzik, de nem ilyen formában, hogy akarsz-e meggyógyulni. És az is egy válasz, hogy elmegy a gazdag ifjú szomorúan Jézustól, és nem gyógyul meg. Legalábbis abból a történetből ezt tudjuk. Lehet, hogy később megértette, leesett neki, ezt nem tudjuk. De egy biztos, hogy ott, akkor, abban a helyzetben, abban a pillanatban nem akart meggyógyulni, nem akart, hogy megváltozzon az élete, nem akart, hogy első helyre kerüljön Jézus az életében, hanem inkább választotta a megélhetést, a pénzt, mert tudjuk, hogy nagyon-nagyon gazdag ember volt. És el lehet menni Jézustól szomorúan is. És ez is egy döntés. És az is egy döntés, amikor Zákeus a tettek embere lesz, és látni akarja Jézust, és mivel a nagy tömeg miatt, mivel alacsony ember volt, ezért így fölmászott a fára. Mert látni akarta Jézust, mert meg akar gyógyulni, mert akarta, hogy megváltozzon az élete. Hányan, drága testvérek, nemhogy a fára, még a gyülekezetbe se jönnek el. Nemhogy a fára. A vállalva azért gondoljatok bele, egy gazdag, egy jómódú, egy tanult ember vállalja azt a megalázott állapotot a tömegből, hogy fölmászik a fára. Ez egy nagyon megalázó helyzet, szituáció volt. És vállalta miért? Azért, mert meg akar gyógyulni. És igen, Jézus hatalma megmutatkozott egy-egy ilyen találkozáskor, egy-egy ilyen beszélgetésben. mert el lehet menni Jézustól gyógyulatlan állapotban is, és el lehet menni Jézussal úgy is, hogy valakinek meggyógyul a szíve, az élete. Mert Isten az életre szeretné hívni az embert Jézus által. A vallástalanságból és a vallásosságból egyaránt szeretné megeleveníteni a hívők életét is, szeretné megeleveníteni az egyház és a gyülekezet életét is, és tudjátok, nagyon nehéz idők jönnek. Nagyon nehéz, ezt nem én mondom, hanem az Isten igéje. Nagyon nehéz idők jönnek, pont erről prédikáltam legutóbb, amikor a profétai, kisprofétai igehirdetések voltak. Nagyon nehéz idők jönnek. Nem én mondom, az Isten igéje. Ő föl akar bennünket készíteni. Nagyon nehéz idők jönnek Európára, az európai kereszténységre. Minden időben, de most különösen is nagyon nagy szükség van a hitvalló keresztényekre. A Krisztust követőkre. Most, amikor nagyon sok hívő elkényelmesedett, és látjuk egyébként, látjuk, hogy a jóléti társadalom annyira ráüti a bélyegét a hívőkre, hogy elkényelmesednek, hogy sok hívőnek megvan a maga komfortzónája, és ebből nem akar kilépni. És második, és harmadik, és ötödik, és tizedik helyre teszi Jézus Krisztust is, meg a gyülekezetet is, meg a szolgálatot is, mert minden más fontosabb lesz. Amikor nem tudnak áldozatot hozni, amikor nem tudnak lemondani, amikor nem ég a szívükben Jézus Krisztus, hanem Jézust ugye a maga módjukon akarják követni, vagy Jézust a maguk életében olyan tartaléklángon akarják tartani, olyan kényelmes keresztény életet akarunk élni. Beülni a hitnek a foteljébe, kényelmesen ülni, várni a sült galambot, várni az ébredést, valahogy majd Isten úgy is ad, amikor jónak látja, várni, hogy többen legyenek a gyülekezetben, várni, hogy növekedjék, erősödjék az egyház, hogy növekedjék az Istennek az országa, várni, hogy megelevenedjenek a gyülekezetek, emberek, közösségek. Tudjátok, drága testvérek, ezt lehet várni. Lehet várni ölbetett kézzel. De a kérdés, hogy rendjén van-e ez így. Az a fajta kényelmes, nyugati, jómódú kereszténység vajon hitvalló kereszténység-e? Amikor leveszik a keresztet a templomokból, amikor leveszik egyházi iskolákból a kereszteket, amikor már nem az Isten igéjéhez igazodnak. A minap olvastam egy püspöknek, egy katolikus püspöknek egy mondatát, és ez nagyon-nagyon megérintett engem. Azt mondta ez a püspök, a kereszténységet nem azért hagyják el emberek, mert túl szigorú, hanem azért, mert túl laza. És milyen nagy igazság van ebben. Amikor megalkuszunk, amikor kompromisszumokat kötünk, amikor keressük a határokat, hogy meddig mehetünk el, amikor feszegetjük ezeket a határokat. Igen, vajon hitvalló keresztények vagyunk-e? Általam nagyra becsült és sokat idézett, vagy többet idézett költőnek, Váci Mihálynak van egy nagyon szép verse, gyülekezetben is már olvastam tőle. Ennek a versnek a címe még nem elég. Így hangzik, nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell, egyedül is elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni, tenni kell. Milyen gyönyörűen megfogalmazza azt, talán tudatos volt, vagy nem tudatos, nem tudom, de egy biztos, a keresztény életnek egy nagyon szép versben megfogalmazott része ez. Hogy nem elég a célt látni, járható útja kell, és egyedül is elsőnek elől indulni kell, és nem elég elindulni, de mást is hívni kell. És nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, de nem elég akarni, tenni kell. Isten a hívő népre azt bízta, hogy ha már az ő gyermekeként éli az életét, akkor feladata, hogy másokat is oda szeressen Jézushoz. Mások előtt megélje a Krisztussal való kapcsolatát. És úgy el lehet gondolkodni azon, drága testvérek, hogy mit látnak az én hívő életemből? Mit látnak a te hívő életedből? Mit? Mennyit? És kit? Jánosnak van egy mondata, keresztelő Jánosnak: nékem alább kell szállnob, néki pedig növekednie kell. A hívő életben arra kell törekedni, hogy minél többet lássanak Jézusból, és minél kevesebbet belőlem. Mert ha engem látnak, akkor kiábrándulnak Jézusból. De ha Jézust látják, akkor beleszeretnek Jézusba. És nekünk ez a feladatunk, hogy mások előtt megéljük a Krisztussal való kapcsolatunkat. Úgy belegondoltunk-e, drága testvérek, abba, hogy egy-egy beszélgetésnél, amikor valakiről beszélünk, aki nincs ott, vagy valakit kibeszélünk, vagy pletykálkodunk, és lehetne sorolni annyi mindent, belegondoltunk abban, hogy ott van Jézus is ezekben a beszélgetésekben, amikor valakiről beszélgetünk, vagy valakiről rosszat mondunk, vagy bemocskoljuk a jó nevét, a hírnevét, vagy a személyét. Jézus ott van, mennyit látnak belőlünk? És mit látnak, és kit látnak belőlünk? Mások előtt kell, hogy megéljük a Krisztussal való életünket, a kapcsolatunkat, és a hívő ember az nem élhet rejtőzködő életet. Nem vonulhat vissza egy elefántcsont toronyba. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, hogy nem rejthető el a hegyen épült város. Micsoda kiváltság ez, drága testvérek, nem tudom, belegondoltunk, hogy Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogy ránk bízta ezt, hogy mi világíthatunk ebben a sötét világban. Ebben a sötét gondolkodásban, szeretetlen, békétlen világban mi lehetünk azok, akik világíthatunk, akik szeretetet és békességet vihetünk. Hogy a békesség hírnökei lehetünk. Mi lehetünk azok? Ez egy kiváltság. Ez nem egy teher, ez nem egy iga, ez egy kiváltság Jézusnak élni, Jézusnak szolgálni. És ezt vegyük megtiszteltetésnek. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, és nektek ragyogni kell, mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy ragyogtok, mint csillagok a világban. Micsoda kiváltság ez. Ragyogtatni kell Krisztus dicsőségét az emberek előtt, és meg kell élni a velő való kapcsolatot ebben a világban. Ragyogni és világítani. Isten megteremtette a világ számára az élet, az örök élet feltételeit, ahogy hallhattuk ebben az igében. A János 3.16, ezt nagyon sokszor olvassuk, idézzük, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ ő általa. Ő megteremtette a feltételeket, a lehetőségeket, ő mindent. Ahogy nagy pénteken Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, minden el lett végezve. Mindent megteremtett azért, hogy megismerhessük őt. És ez az élet feltétele. És ebben a gyógyító beszélgetésben Jézus megteremtette Nikodémus számára az élet feltételeit. és neked is, nekem is azon kell fáradoznunk. Azért kell szolgálnunk és munkálkodnunk, hogy mások számára is megteremtsük a megismertetés feltételeit. Hogy meg szeretnénk őt ismertetni. Krisztus az élet feltételeit teremtette meg, a hívők pedig a megismerés feltételeit kell, hogy megteremtsék. Mit is értek ez alatt, mert esetleg félreértő lehet. Tudjátok, testvérek, nem a hívők, nem a lelki pásztor térít. Ha igen, akkor annak nagyon csúnya vége lesz. Olyan csúnya, amit maga Spurgeon is átélt egy alkalommal, egy evangelizáció után ment hazafelé, amikor egy bolyongó részeggel találkozott az utcán, és a részeg ember felismerte az igehirdetőt, és azt mondta neki, hogy tisztelendő úr, emlékszik rám, maga térített meg engem. Spurgeon pedig így válaszolt, igen, hát látom, lehetséges, hogy ön én általam tért meg, de bizonyosan nem az Úr által. Mi megtéríteni nem tudunk, ha csak nem így. Így. De a hívő emberre nagyon sokat akar az Úr bízni. Nézzük meg, hogy milyen feltételeket teremtett meg Isten. Milyen feltételeket? Vegyük sorra. Ha abból indulunk ki, hogy Isten különböző feltételeket teremtett ebben a világban, akkor elsőként Isten megteremtette az élet feltételeit, ahogy láthatjuk itt az ábrán, talaj, víz, csapadék, napfény, levegő, oxigén, ugye enélkül nincs élet. Aztán Isten megteremtette Krisztusban az örök élet feltételeit, a kegyelem, a bűnbocsánat, az örök élet, üdvösség, enélkül nincs örök élet. És a következőkben a Krisztussal járás feltételeit láthatjuk. Igeolvasó élet, imádkozó élet, gyülekezeti élet, szolgáló élet. Enélkül nincs hívő élet. Ha valamelyik kimarad, akkor sántít. Akkor sántít. Ha nincs imádkozó élet, nincs igeolvasó élet, nincs gyülekezeti élet vagy szolgáló élet, akkor az nem hívő élet. Az nem Krisztussal járó élet. És láthatjuk, hogy mi az élet feltételei ezen a földön, az örök élet feltételei Krisztusban, és mi a Krisztussal járás feltételei. És a negyedikként Krisztus meg akarja teremteni az övében, amit kaptak, azt ne tartogassák, hanem adják tovább. A bizonságtevő élet feltételeit. És a következőkben néhány igét hoztam példaként a teljesség igénye nélkül, ami rámutat a hívő ember felelősségére és a bizonságtevő élet szükségességére. Az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetében ezt olvassuk, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Nem tehetjük. Vagy 2. Timóteusban hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Vagy Máté evangéliumának 10. fejezetében Jézus azt mondja, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Vagy a jelenések könyvének 12. fejezetében legyőzték őt a bárány vérével, és bizonságtételük igéivel azok, akik nem kimélték életüket, mint halálig. Hát itt üd vissza az a jómódú, nyugati, kényelmes keresztény élet. Sokan úgy szeretnék kímélni az életüket. És ami egy pici áldozattal jár, azt akkor inkább nem vállalni. A bizonságtevő élet feltételei azok ezek. Amikor valaki új életet kap Krisztustól, akkor onnantól kezdve embereket bíz rá, felelősséggel ruházza fel. Ezékiel könyvében olyan világosan beszél, és higgyétek el, az nem csak a pásztorokról szól, a lelki pásztorokról, hanem az a hívő emberekről, a Krisztusban hívő emberekről szól, hogy az ő vérét rajtad fogja számon kérni az Úr. Az ő vérét. Az, hogy elkárhozott, rajtad fogja számon kérni. És akkor olyan nyugodtan élünk. Fáj neked az, hogy elkárhozik melletted a családtagod, a munkatársad, a kollégád, az osztálytársad, a barátod, az ismerősöd? Fáj neked az? Átjárja a te szívedet? Átjárja a szívedet az, hogy az Úr számon fogja kérni az ő vérét, hogyha nem tettél bizonyságot neki, ha nem hívtad, ha nem élted meg a Krisztust előtte? Igen, drága testvérek, ezek nagyon komoly dolgok. És amikor valaki megismeri az Urat, ezt a felelősséget nem tudja levakarni magáról. A vallástalan emberek felé, akik Jézus nélkül élnek, a vallásosak felé, akiket ki szeretne emelni abból a nikodémusi állapotból, mert nagyon sokan vannak ilyen nikodémusok, nagyon sokan, akik sok mindent tudnak, csak a lényeg hiányzik belőlük. A Krisztus. Hányan, de hányan vannak, akik Jézus nélkül élnek, és Krisztus a vele járókat bízza meg, hogy menjenek szert a világba, és tegyenek tanítvánnyá embereket, hogy tegyenek bizonyságot, és olykor pedig használjanak szavakat is, ahogy egyszer valaki fogalmazott, és engem ez annyira megérintett ez a mondat. És úgy elgondolkodtam azon, hogy ma az egyházak óriási energiát fektetnek, óriási pénzt fektetnek az úgynevezett ökoteológiába. A teremtett világ védelmébe. Ne értsék félre a kedves testvérek, nem arról van szó, hogy nem kellene felelősséget éreznünk a világért. Csak ezzel az egész kialakult helyzettel, amit az egyház nagyon nyom, azt érzem, hogy fordítva ülünk a lovon. Hát azért, mert megmentjük a földet, a lelkeket nem fogjuk megmenteni. De azzal, hogyha a lelkeket megmentjük, a föld akkor is el fog pusztulni. Ezt nem én mondom, hanem az Isten igéje mondja. Persze ezt lehet késleltetni, és nekünk ez a feladatunk, hogy késleltessük. Nem arról van szó, hogy mivel úgyis elpusztul, akkor adjunk neki. Nem erről van szó, de a hívő ember felelősséget érez a teremtett világért. És majd becsben fogja tartani, és nem fogja kizsákmányolni, mert egyébként látjuk. Hát, ugye elgondolkodom azon, hogy itt különböző ilyen klímapolitikákat, meg stratégiákat állítanak föl, drága testvérek. Itt nagy hangzatos szavak, a nagy meghatározó nagy hatalmaktól. Akkor nézzétek meg, hogy amikor gazdasági kérdésre kerül a sor, amikor elkezd fájni, akkor azt mondják, hogy ja, akkor mégse. Amikor Kína elgondolkodik azon, hogy hát igen, jó lenne tényleg valami klímapolitikát kidolgozni, valami stratégiát, de amikor kiderül, hogy ez pénzben mérhető és fájni fog, mert gazdasági visszaeséssel fog járni, akkor azt mondja, hogy inkább nem. Amerika ugyanez. A nagyhatalmak ugyanezek. Miért? Mert amikor áldozatot kell hozni, akkor már nem megy. És ez így van a hívő élettel is, a lelki élettel is. Amikor áldozatot kell hozni, akkor ez nem megy. És sok pénzt, energiát fektetnek az ökoteológiába, kiadványokat adnak ki, programokat szerveznek. Szeretnék rábírni az embereket, hogy meg kell védeni, meg kell óvni a földgolyót. És ezeknek az embereknek fáj a föld teljes kizsákmányolása, a tönkretétele. De fordítva ülnek a lovon. Miközben ezeket az erőket mozgosítják, gondoljatok bele, hogy nem fáj ezeknek az embereknek, hogy mellettük emberek jutnak kárhozatba. Kiadványukat kellene szerkeszteni. Lelkeket kellene menteni. Hogy emberek elvesznek mellettük, halnak meg Krisztus nélkül, és kárhoznak el a pokolban. És percről percre, óráról órára halnak meg emberek, lezárul az életük, és visszafordíthatatlan állapotba kerülnek, mert többé nem ismerhetik meg Krisztust. Többé nem. És meg vagyok győződve, hogyha valaki hitre jut, Krisztussal éli az életét, akkor fog igazán felelősséget érezni a teremtett világért, de ahhoz hitre kell jutni, fordítva nem megy. Azért, mert megmentjük a földet, lelkeket nem fogunk megmenteni. Akkor már nem akarja kizsákmányolni a földet, kizsigerelni, tönkretenni. Minket az Úr elsősorban emberek mentésére hívott el. Mi nem fogjuk tudni megmenteni a földet. Nem fogjuk tudni. De a földért felelősséget vállaló Krisztus hívő emberek lehetnek. A mi mandátumunk elsősorban a lélekmentés. A vallástalanságból és a vallásosságból az életre vezetés. Nem elég akarni, de tenni, tenni kell, ugye, írja Váci Mihály. És valóban a hívők a tettek emberei kell, hogy legyenek. A hívő ember kész ember. Mit jelent ez? Kész a Krisztus követésére, kész a könyörgésre, kész a tettre, szolgálatra kész, bizonságtevő életre kész. A legnehezebb körülmények között is kész a szíve a szolgálatra. Hadd meséljek el egy történetet, lehet, hogy már elmeséltem, de rám olyan nagy hatással volt ez a történet. Ez egy igaz történet, Amerikában játszódott le, ami jól mutatja, hogy sokszor milyen nehéz körülmények között kell szolgálni a hívő embernek, vagy éppen egy-egy lelkipásztornak. Hadd idézem ezt a történetet. Egy amerikai lelkipásztor, aki egy teljesen halott gyülekezetben került pásztornak, első prédikációját akarta megtartani a templomba, de üres volt a templom. És amikor házanként fölkereste a gyülekezet tagjait, mindenütt a teljes közönybe ütközött. Ez a lelkész végső elkeseredésében és kétségbeesésében arra a különös gondolatra jutott, hogy az újságban egy halálesetről szóló hirdetést ad közzé. És ebben a híradásban nyíltan bejelentette gyülekezete halálát, és meghívta az egyháztagokat a következő vasárnapon a templomban tartandó temetési szertartásra. A szenzációs hírre a következő vasárnap zsúfolásig megtelt a templom. Elől a pacsorok előtt egy koporsó volt felravatalozva, és a lelkész felhívta a gyülekezetet, hogy sorban vonuljanak végig, mindnyájan a ravatal mellett, és egy koporsóba vetett pillantással búcsúzzanak el a halott gyülekezettől. Mindenki nagy feszültséggel várta, hogy mi módon ábrázolhatta vajon ki a lelkész a koporsóban a halott gyülekezetet, de akkor csodálkoztak el igazán és sütötték le a szemüket, amikor semmi egyebet nem láttak a koporsóban, mint egy tükröt és benne önmagukat. Nagy ébredés lett e különös szertartás eredménye. A gyülekezet ebből a nehéz helyzetből, ebből a vallásos állapotból, közönyből kimozdult azért, mert volt egy Isten ügyét komolyan vevő lelkipásztor, egy ébredésre vágyó, egy imádkozó, egy tetrekész ember, aki figyelt az Isten vezetésére, az útmutatására, és a legnehezebb körülmények között is kész volt engedelmeskedni. Az, hogy kész legyél, annak az a kulcsa, hogy engedelmes légy. És így akarta Jézus is Nikodémust a vallásosságból kimenekíteni, megváltoztatni az életét, készé tenni. Jézus neki is megteremtette az életfeltételeit, világosságra hozta a vallásos életét, szembesítette ezt az embert, ahogy később nyomon követve az életét, él az életfeltételeinek a lehetőségével. És a hetedik fejezetben ő lesz az, aki kiáll Jézus mellett. Majd megvallja hozzátartozását azzal, hogy ott van ő is a keresztre feszítésnél, de nem mint a gúnyolódó, vagy kiabáló, vagy gyalászkodó, hanem mint gyászoló, és aki megértette, hogy Jézus is meghalt érte. János evangéliumának hetedik fejezetében ezt olvassuk Nikodémusról. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? És a János evangéliumának 19. fejezetében pedig ezt olvassuk. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. És így került ez a Nikodémus a vallásosságból az életre. Azon az estén valami olyat hallott, ami megváltoztatta az életét. Világosságra került az élete egy hitvalló, Jézust felvállaló, Jézusért égő és élő ember volt. Ez lett belőle. Aki ott volt Jézus halálánál, már nem mint a buzgó vallásos, hanem mint hitvalló, tetrekész, Krisztust követő ember. És ebben a gyógyító beszélgetésben nem hangzott el az a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. Az éjszakai megkeresésről azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Isten kimunkálta benne azt az akarati szándékot. Ez az ember akart meggyógyulni, mert valami nagyon hiányzott benne belőle. Szeretett testvérek, akarsz-e meggyógyulni? Ott vagy abban a helyzetben, abban az életednek, abban a fázisában, hogy felismerted, hogy Jézus nélkül beteg a lelked, beteg a szíved. Nekünk szegezi ezt a kérdést ma Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Ha igen, akkor tud, hogy Isten Krisztusra felruházott ereje és hatalmáta kész megváltoztatni az életedet, a helyzetedet, a körülményeidet, mert ő oltalmazó, gyógyító ember, Isten. Amire szeretnélek benneteket bátorítani, ha van olyan közöttünk, akinek még nem volt ilyen gyógyító beszélgetése, találkozása, akinek még nem szegeződött oda az a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. Aki még nem tapasztalta meg Isten erősségét és hatalmát Krisztusban, még nem történt meg a bűnök megismerése, felismerése, beismerése, az ne halogassa. Mindig lehet halogatni, mindig lehet kifogás, hogy miért ne. Mindig mindent meg lehet magyarázni, ebben olyan jók vagyunk mi emberek. Az ember mindig talál kibúvót, mentséget, hogy miért ne. Mert lehet azt mondani, hogy az ember túl fiatal, túl gondtalan, túl öntudatos, túl boldog, túl elfoglalt, túl leterhelt, túl öreg. Lehet ezt mondani, de nehogy aztán túl késő legyen. Túl késő legyen. Ne halogassátok, hanem menjetek oda bátran, akár éjjel is az Úrhoz, keressétek őt, kérjetek tőle, zörgessetek nála, és ő válaszol, ő gyógyít, ő ígérte. És bánjátok meg bűneiteket, kérjetek bocsánatot, és kérjétek, hogy teremtse meg bennetek az örök élet feltételeit, adja nektek a kegyelmét, a bocsánatát, az örök életet. Aztán pedig teremtse meg a Krisztussal járó élet feltételeit, az igeolvasó, imádkozó, gyülekezetbe járó és szolgáló életet. Tegyek készű a szívetek, hogy kész legyetek bármikor, bármilyen helyzetben ezzel a gyógyító Jézussal élni és róla bizonságot tenni. De ahhoz, hogy ide eljusson az ember, arra az egy nagyon fontos kérdésre válaszolni kell. Akarsz-e meggyógyulni? Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó lenne, ha minél többen erre a vágyra ébrednének. Akarok meggyógyulni. Akarom, hogy rendbe tedd az életemet, hogy tudjak bocsánatot kérni és megbocsátani, tudjak újat kezdeni. Urunk, kérünk, hogy munkáld ezt lelked által. Nekünk embereknek erre nincsen hatalmunk. Még csak tudjuk hirdetni az igét, tudunk bizonságot tenni, tudunk élni emberek előtt, veled és általad. De mi nem tudunk gyógyítani, de neked van erre hatalmad. Urunk, kérünk, hogy azok, akik gyógyulni vágynak, azokat te gyógyítsd. Amen.